Mindenki láthatja, hogy körülbelül mit tervez a kormány.
Nincs olyan ember az országban, aki tudná, mit akar csinálni a kormány.
A magyar lóversenyzésnek új otthona van. Jövő tavaszra elkészül az új versenypálya.
A sportág anyagi nehézségekkel küzdik, a fejlesztésekre már nem jut pénz.
Szinkron tolmács. A Rádió Café és a Szeretem Magyarországot Klub közéleti magazinja minden pénteken délután 5-től 7-ig Babarczi Eszterrel és Kócián Péterrel. Szinkron tolmács. Magyarról magyarra.
Sziasztok, ez itt a Szinkron tolmács, Kócián Péter vagyok, Babarczi Eszter műsorvezető társammal.
Sziasztok.
És a két vendégünk Novák Péter és Csikós Gergő, akikkel tulajdonképpen arról fogunk beszélni, hang és elemére szólva, hogy hogy lehet kitalálni Magyarországot. Ehhez választottunk aktuális témákat. Novák Péter már fogja a homlokát, és szerintem határozott véleménye lesz erről. Mindjárt erről fogunk beszélgetni. Az apropó, az például az lesz, hogy legyen-e mondjuk 2020-ban olimpia Magyarországon, Budapesten. Aztán beszélünk majd arról, hogy a szlovák fiatalok egy adott korban miért a magyarokat utálják a legjobban. És szólni szeretnénk majd a titoktörvény módosításáról is, mert szerintünk ez is egy olyan dolog, amelyet nem feltétlenül kell szeretni Magyarországban. Ez a Szeretem Magyarországot Klub műsora, itt a Rádió Caféban. Az SMS számunk az 0620 9986 986. Lehet telefonálni is 55 55 986. Küldjetek SMS-t, arról is fogunk beszélni.
Hajrá, mindenre válaszolunk.
Így van. Az első téma az az, hogy a pekingi olimpia lezárultával nyilván mindenkit izgat az, hogy ha Magyarország egyébként több éve gondolkodik azon, hogy olimpiát rendezzem, akkor kacérkodik ezzel, akkor vajon mikorra lehetne kitűzni reális célként azt, hogy Magyarország is induljon egy olimpia megrendezéséért?
Hát először talán meg kéne tanulni, szeretnünk ismét a sportolóinkat. Én nagyon örülök, hogyha lesz Magyarországon olimpia, de az első és legfontosabb gondolatom ebben kapcsolatban, Novák Péter, vagy üdvözlök mindenkit, hogy három dologban világelsőnek lenni az egy nagyon nagy ügy szerintem. Én egyet sem tudok elképzelni, hogy milyen lehet egy dologban világelsőnek lenni, de háromban az már fantasztikus. Ugyanezt gondolom az ezüstérmekről is, tehát második helyzetnek lenni is csodálatos dolog, tehát gondoljatok bele, hogy micsoda ügy az, hogy hányan élünk ezen a planétán, és van egy valamiben másodikak vagyunk, vagy harmadikak vagyunk. Ehhez képest, amit a gyerekkorom óta ez így van, hogy tulajdonképpen az ezüst meg a bronzérem az egy ilyen, hát igen, hát szóval, hogy megcsinálták, de milyen jó, de mégsem az igazi. Ez szóval nincs magyar világsztárunk, nem mindig mi vagyunk az első. Ez egy nagyon fura komplexus, ezen érdemes lenne elgondolkodni. A másik a pekingi olimpiával kapcsolatban, hát mindenféleképpen izgalmas dolog lehet Közép-Kelet-Európában olimpiát rendezni. Olyat, amit Pekingben rendeztek, olyat egészen biztosan nem. Tehát az a kérdés, hogy mi az, amit el akarunk adni, mert egy olimpia az éppen elad egy országot, elad valamilyen gondolkodásmódot, eladja annak az országnak a tehetségét, vagy a turisztikáját.
A pekingi olimpia az csak show műsor volt. London is valószínűleg show
szerintem műsor. Szerintem erődemonstráció volt inkább, tehát azt gondolom, hogy valakik, akik most éppen meg fogják kapni és át fogják venni a világ uralmát, ilyen népmesei csavarkulcsal élve, azok most megmutatták, hogy ők erre alkalmasak és képesek, és baromi sokan vannak, baromi gazdagok, és minden létezhet egy 4000 éve működő birodalomban. A mi olimpiánknak meg hát valamiféle emberarcot kéne adni, tehát jobb lenne, hogyha ha itt egyáltalán bárki ilyesmiben gondolkodik, akkor nagyon gyorsan elkezdene azon a imágon gondolkodni, amit szeretne magából megmutatni, mert most egyelőre nincs mit.
Hogy viszonyul ez a kulturális főváros fantasztikus sikereihez? Ugye ott leginkább el nem készült létesítmények várják 2010-ben a kedves európai látogatókat.
Eszter Pécsről beszél, ugye?
Érdekes ez, hogyha még visszatérünk a miért akarunk egyetemi olimpiát rendezni. Ugye a célszerű volna, ha el akarunk adni egy terméket, ami jelen esetben Magyarország, akkor célszerű volna ezt a terméket először is feltalálni, vagy kitalálni, vagy formába önteni, és aztán megpróbálni eladni. Viszont ha meg onnan nézzük, hogy egy olimpia megszervezése az nem, meg a pályázás, a jogelnyerése, a megszervezés, meg a lebonyolítás az nem 4 év, hanem inkább 12 év, akkor hogyha ezen most gondolkozunk, 2008-ban, akkor 2020 az 12 évet figyelembe vegye, egy reális elképzelés lehet. De hát ehhez az első és legfontosabb az a konszenzus, ami meg itthon egy ilyen non-existens.
Végre valami dolog. Nemzeti cél, egy zászló alá gyűlik a magyar.
És hát, hogyha megnézzük, hogy mondjuk amióta ez a BOM, a Budapest Olimpiai Mozgalom megalakult, és mit tettek le annak érdekében azt arra, hogy egy ilyen olimpián tudjanak gondolkodni, azért ők kaptak bőven hideget, meleget, és ez a konszenzus, ami nélkül viszont nem lehet előrelépni ebbe az ügybe.
Hát, aki akarta finom iróniát, hallhatta ezt a hangodban az egy zászlógyűlésről, de hogy azt gondolom, hogy megkapó ideáknak lennie kell ám. Tehát azt a fajta konszenzust, ami már szerintem nem is konszenzus, hanem hogy egyszer csak úgy egy irányba gondolkodunk, vagy megyünk, vagy mutatunk, azt az ideát, azt muszáj föllőni. Én értem azokat, akik ezt az olimpiában látják. Tehát az egésznek a rendkívül gyermeki naív hozzáállását értem, bizonyos értelemben még pártolom is. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legfontosabb cél, tehát hogy valami lépcsőzetesség, valami elérhetőség, valami életre kelthetőség lenne benne az eszmerendszerünkben, akkor az egy szerencsésebb dolog lenne, és akkor ennek a hatalmas lépcsőzésnek a végén még egy olimpia is oda pöttyinthetne egyet.
Bocsáss meg, Peter, ez így van, de nem úgy van, hogy tehát egy ideális világban fel tudsz építeni egy csomó mindent, és egymás alá felé tudsz rendelni 8-10 célt. De hát ugye teljesen más okból, mások máshogyan pályázták meg a 2010-es kulturális főváros dolgot. Azt gondolom, hogy mások is csinálják közepesen jól, és egy teljesen másik csapat, egy teljesen más ide által, meg célok által vezérel próbálja ezt a 2020-as olimpiát tető alá hozni, és a kettő valószínűleg homlok egyenest máshogy van egyébként menedzselve is.
Most éppen Csikós Gergő és Novák Péter vitáját hallgatjuk, meg az elbeszélését. De azért akartam mondani, hogy elbeszéltek egymás mellett, mert tulajdonképpen ugyanarról beszéltek ugyanabban az időszakban, mert hogy azt mondjátok, ha én jól értem, hogy itt ezekből a dolgokból úgysem lesz semmi.
Nem, vagy a kulturális fővárosból lehetett volna valami. Tehát
de már nem úgy tűnik, hogy nem lesz.
Biztos, hogy nem lesz, mert nekem rengeteg elkeseredett pécsi barátom van. Ez tuti fix. Én ezt tiszta forrásból tudom.
De miért vagytok ilyen pesszimista?
Várj, hadd fejezem a gondolatot. Én azt látom, tehát amikor lelkendezve ölelgetem a pécsi vonatról leszálló barátaimat, hogy szevasztok pécsi barátaim, akkor egyszer csak majd ott egy kulturális város lesznek, ők mondtak le róla. Ez a szörny az egészben. Nem én mondtam, hozzám el se jut az egész történet. Én azt látom a pécsi értelmiségi srácokon, hogy ők maguk azt mondják, hogy hát figyelj, ez már szét van lopva, el van sibolázva, el van rontva, ebből nem lesz semmi. Ide hoztak valakit Budapestről, nem a miénk, nem akarjuk, ez a hülyeség is, hogy jön a YouTube.
Egyébként valószínűleg nem jön.
Tehát csomagolás technika. Szét van málva az egész, és már senki nem akarja emelni, mindenki ejti. Nem pesszimista vagyok, hanem sajnos realista a hozzám érkezett információk alapján.
A Péter itt a műsor előtt mondta nekünk, hogy civil polgármestert szeretne, akit egy lendülettel, egy svunggal fellövünk a város élére. Ilyesmi lenne ez a Magyarországot, olimpiát Magyarországnak mozgalom, tehát egy civil hiteles társaság, akik meg tudják csinálni ellentétben a egyébként civil és hiteles társasága a Pécset, akit nem tudták megcsinálni.
Nem biztos, hogy...
Mikor nyúlja le a politika?
Nem biztos, hogy mernék párhuzamot vonni a két projekt közül, de az biztos, hogy mind a két projektben, vagy mind a két ügyben, ez egy jobb eszme az ügy, mint egy projekt, az olyan semmilyen. Mind a két ügy az justifikált, és mind a két ügy nemes, és mind a két ügyben benne van szükségszerűen a politika. Az a kérdés, hogy hogyan lehet úgy ellavírozgatni és elmenedzselni egy ilyen ügyet, projekté, hogy közben az ne menjen félre. És úgy néz ki, hogy a pécsi ügy az elmúlt pár évben egyszerűen durván félre ment. Az olimpia még nem ment félre, félre mehet, és ugyanaz a konszenzus, ami egyébként gyanítom.
Miért ment félre Pécs egy mondatban szerinted?
Egy mondatban nehéz.
Akkor a Novák addig egy mondatban összefoglalja.
Mert biztos szétvitte a korrupció.
Igen, és konszenzus. Tehát egy ilyen ügynél ezer és ezer cél van, és ezeket össze kell tudni fogni. Van, amikor...
Erre kicsit vitatkozom az ezer és ezer céllal, úgyhogy közben csillogó szemeink egyetértenek, de szerintem hogy egy kulturális vagy kulturális városi projektben azért általában egy cél van. Az nagyon jól körülhatárolható és megcsinálható. Hogy aztán az a gondolat milyen, hány csövön jön ki, és miféleképpen, arról már lehet vitatkozni, de itt már az alapügyel is problémák voltak. Tehát nem sikerült ezt az egész dolgot sikerült elnyerni, és aztán nem sikerült belőle összegyúrni egy olyat, ami semmi másért nem esett szét, csak azért, mert valószínűleg szétlopták a történetet, mind mentálisan, mind a matéria szintjén.
A szinkrontolmácsot hallgatjátok, Novák Péter, Csikós Gergő a vendégünk, mindjárt folytatjuk.
János legyen fenn a János hegyen, estére oda várom. János legyen fenn a János hegyen, estére oda várom. János legyen fenn a János hegyen.
Akkor, amikor még ez a dal nagy sláger volt, a János legyen fenn a János hegyen, akkor még volt nemzeti konszenzus, meg vízió, meg dimenzió, meg ilyenek. Novák Péterrel, Csikós Gergővel beszélgetünk. Például arról, legyen-e olimpia itt a szinkrontolmácsban.
De először mondjuk el az SMS számot, igen, mert ezt az előbb elszúrta a Péter. Bocsánat,
mondd
Péter.
El, olvasd.
Mondom
fel,
már is 0620 9986 9986.
Lehet SMS-ezni. Szóval, konszenzus.
Hát, hogy a János legyen fönn a János hegyen, az mi, 20-as évek?
Körülbelül igen.
Akkor már nem volt. De hogy visszatérek, tehát hogy ez a magyar-magyar tolmács, ugye, amit most keresünk itt a fejünkben, hogy, hogy az előbbi kijelentésem, hogy szétlopták, azért ez egy magyarázattal kell, hogy éljek, mielőtt még bilincsbe verve elvisznek, vagy bizbozlóbe hagyba főbe püfölnek, hogy nem, tehát én nem konkrétan anyagi természetű széthordásra gondolok csak, hanem egy szellemi szétesésre. Tehát a szétlopnak valamit, az a szétbaltáznak valamit, elrontanak valamit, széttépnek valamit, el tudom képzelni, sőt, hála Jóistennek, vagy nem hála Jóistennek, vannak biztos információm is arról, hogy hogyan nem sikerült megegyezni bizonyos dolgokról. Holott, ha belegondolunk, egy kulturális város projekt összehozása, főleg egy olyan csodálatos mediterrán helyen, mint Pécs, talán nem lehet egy óriási ördöngős feladat, ahhoz, hogy mondjuk föl legyen lőve egy olyan mondat, egy olyan gondolat, amikor ez az egész fölfűzhető. Hát vannak játszóhelyek, vannak csodálatos terei, amelyeket ki lehetne alakítani, hát ez szerintem nem egy nagy vasziszta, az egy csomó más városnak sikerült a térségben ezt összehoznia.
De nem úgy van az, hogy ez így helyes és így jó, az egy mondatod neked megvan, csak mire ebből egy projekt lesz több milliárdos beruházásokkal, meg szervezettel, meg mi egymással a háttérben, addigra ez nem szükségszerűen, de sajnos Magyarországon elég sokszor szükségszerűen szétfolyik.
Civil erős polgármestert minden városba. Lelkészt minden faluba. Most akkor mondhatunk mindenféle, mindenkinek tudok kedvezni. Tehát azt gondolom, hogy azért ez egy látszat demokratikus műfaj, egy ilyen projektet összehozni. Kell egy olyan ember, aki az elejére áll, és olyan karizmatikus, és olyan energikus, és olyan elsőprő, és annyira az ügyének képvisel, érzi a dolgot, hogy hajlandó $1 elvállalni a város irányítását.
De ilyen nem
és
volt.
A többi. Hát volt egy másik kontinensen, de nálunk ez nem divat.
A gazdag emberekkel nem mindig járunk jól a politikában, nem mindig az sül ki belőle, ami hát más
annál már csak azokkal járunk rosszabbul, akik gazdagok szeretnének lenni a politikából.
De azért biztos, hogy magától értetődőnek kell tekintenünk, hogy minden projektet szétlopnak, és ha nem, akkor hol van az a pont, ahol bele lehetne nyúlni? Jó, a Pécset így vagy úgy metaforikusan vagy valóságosan szétlopták, a bomot hogy nem fogják a Magyarországi olimpiát?
Hát ugye az még a projekt előtti stádiumban van, egyelőre azt kell elérni ennek a mozgalomnak majd, hogy Magyarország megpályázza az olimpia rendezési jogát, és ha majd megpályázza, akkor az egy külön szervezet, és ha netalán elnyerné, az meg egy harmadik szervezet, majd megszervezi az olimpiát. De hogy tehát nem minden projektet topnak szét, számtalan olyan projekten, ami ível felfele, ilyen például a Zeneakadémia, ami egy teljesen másik projekt, de azért a projekteknek, mint olyanoknak, a civil projekteknek is van egy természete. Tehát, hogyha 2-3 éven keresztül totál megy a vakvágányon, akkor minden menedzsment tudomány és minden ilyen az már majdhogy nem fabatkát sem ér. És Pécsbe lehet, hogy be lehetett volna nyúlni mondjuk másfél-két évvel ezelőtt, és a helyre rakni. Hát, ez talán nem sikerült. De hát várjuk ki.
Várjuk ki. Ez volt a végszó.
Igen, én itt közben egy pillanatra elgondolkodom. Azon gondolkodom, amíg hallgatlak benneteket, közben elmondom az SMS számot, lehet hozzászólni. 0620 9986 986. Szóval, hogy mi van, egyrészt mi van akkor, hogyha egy ország olyan szakaszban van, amikor nem tud ilyen konszenzus megfogalmazni, ez is egy természetes dolog. Másrészt meg miért vagytok ilyennyire politika ellenesek? Tehát ugye mi az az alternatíva, ami a politikát kikerülve akar ma Magyarországon, meg a következő 10 évben valamit megcsinálni?
Hát én nem vagyok benne biztos, hogy politika ellenes vagyok. Én egy olyan iskolába jártam, ahol azt tanultam, hogy 4 évenként elmegyünk egy választásot, megválasztunk hitelesnek látszó embereket, majd legközelebb 4 év múlva foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Nem minden politika, én visszadom ezt a labdát, én nem politika ellenes vagyok, én egész egyszerűen azt gondolom, hogy politikától függetlenül kellene olyan dolgokat megfogalmazni, mint például egy ilyen kulturális városnak a kérdése. Az Eszter ugye azt kérdezi, hogy egy ilyen projekt hol esik szét, meg miért hullik szét. Valószínűleg azért, mert egy csomó számunkra érzelmileg egyértelműsített dolgok, azok nincsenek jelen az életünkben. Tehát nem egyértelmű egy ilyen szituációban, hogy van egy hiteles politikai erő, hogy van egy megérkező tőke, van egy gyártás, aki ezt kezeli, akkor ehhez érkezik egy civil szervezet, aki ellenőrzi. Ezek mindegy asztalnál ülnek, esténként együtt vacsoráznak, lázálmasan gondolkodnak valamin, hogy ezt megvalósítsák. Ezek nem természetes dolgok. Itt eltitkolódnak a dolgok, elzárodnak a dolgok, becsukódnak a dolgok, és így nagyon nehéz.
Csikós Gergő?
Én sem gondolom, hogy politika ellenességből kell ezeket a politikát felépíteni.
Te ugye olimpia párti vagy, és azért dolgozol, hogy legyen olimpia.
Ezt talán erős. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt egy jó ügy, szerintem az olimpia fontos. Másrészt, amiről soha nem beszélünk, hogy valahol, hogy egy ilyen olimpiát megszervezzünk, és hogy hogyan szereplünk a következő, meg az azt követő olimpiákon, lehet, hogy van némi összefüggés, és nem biztos, hogy ezt teljesen külön kéne kezelni. És azt is gondolom, hogy ez egy olyan ügy, ami mentén meg lehetne mutatni, hogy van konszenzus. És hogyha viszont meg se próbáljuk, vagy ha nem megy, akkor ebből soha nem lesz semmi. Akármennyire jó az ügy, akármilyen támogatók vannak a háttérben, akárhány olimpiai aranyérmet nyernénk a következő 3 olimpián, ha egy ilyen projektet nem készítesz elő, és nem egy komoly társadalmi egyetértés előzi meg, akkor ebből nem lesz soha semmi.
Akkor ez a történelmi nagy teszt, és vagy átmegyünk, vagy elbukunk.
Nem.
Itt folytatjuk a szinkrontolmácsot mindjárt.
Oh,
Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmács a Rádiókaféban. Az olimpiáról beszélgettünk, arról, hogy mondok is egy SMS-t, ami érkezett. Novák Péter nagyon kikelt a pécsi, az olimpiát párhuzama állította a pécsi kulturális fővárosnak a projektjével. Azt mondta, hogy hát még azt sem nagyon tudjuk összehozni. Valaki azt írta, sok ezren melóznak az EKF-en, én is, most is. Nálunk a kedvenc sport az össznépi nyafogás.
Kocsian Pétert hallottátok?
Hát senki nem mondta, hogy nem dolgoznak rajta. Csak az eredményeket nem látom én még egyelőre, és azokat az elkeseredett művészbarátaimat tudom csak idézni, akik a térségben laknak, és arra számítottak, hogy történni fog valami, és ehhez képest nem sok minden történik. De Pécs mindig egy erős lokálpatrióta hely volt az elmúlt 300 esztendőben. Én azt gondolom, hogy nekik maguknak ezt a dolgot meg kell tudni oldani, és én nem is szeretnék erről beszélni, hanem szeretnék lelátogatni, baromi sok pénzt ott hagyni abba a városba, és nagyon-nagyon jól érezni magam abban az évben, amikor ez egy kulturális város, ennyi kulturális főváros. Az olimpiával kapcsolatban pedig a depolitizálás kérdését az nem értettem, de hát szóval egyrészt a frappáns válaszok mindig a hírek alatt
mindig
az eszébe az embernek.
Mindig azt mondod, hogy civil polgármestert minden településre, meg a politikusok, meg egyéb érdekek.
Hát az olimpiában főleg, mert ugye annak az eredeti ideája is a politika mentesség, ugye, hogyha visszatekintünk annak a megszületésére, hogy olimpia. De szóval én azt látom, hogy ez nem, tehát az olimpia az nem lett egy jobb oldali vagy baloldali találmány, meg egyáltalán ezek a dolgok. Tehát valószínűleg azért mondom mindig ezt, akkor lezárom ebben az egészet, mert nyilván meg vagyok keseredve, amikor a heti lapjaimat vásárolgatom, amikor a másoknak mondott heti lapjait vásárolgatom, amikor a kettőt összeborítom, és azt látom, hogy ez egy töketlenség, tehát így nem lehet élni. Az igazán fontos dolgok soha nem itt vannak, vagy nem így vannak.
Az lenne az SMS kérdésünk, hogy képes-e Budapest Magyarország olimpiát rendezni? Az SMS szám 0620 9986 986. Kíváncsian várjuk a véleményeteket. Addig a Csikós Gergőnek egy kérdést idéznék, illetve egy megjegyzést, ami SMS-en érkezett. A gyermeki naivizmuson és a hangzatos népbutításon túl elhisszük-e, hogy tudunk olimpiát rendezni, tudnánk rendezni? Könyörgöm, egyetlen alkalmas standunk sincs, de még normálisan szervezett közlekedésünk
stadionunk.
Sem. Stadionunk.
Nem, azt mondtad?
Nem, azt mondtad.
Azt hittem, hogy egyetlen normális strandunk sincs.
Bocsánat, stadionunk, stadiont akartam mondani. Folytatom. És megint milliókat költünk erre az ideára az adófizetők pénzéből. Inkább eurót szervezzünk 2020-ra.
Jogos, félig meddig még nem. Hát a... Igazából nem, ma nem tudunk olimpiát rendezni, de pont ennek az ügynek az az érdekessége, hogy 12 év múlva csak akkor fogunk tudni egy ilyen projektet megrendezni, hogyha erre már időben felkészülünk, és az a felkészülés itt mondjuk egy sokkal összetettebb dolog, mint hogyha azt mondjuk, hogy kinézünk egy sportágat, és abból szervezünk egy világeseményt, hiszen itt nagyon komoly előkészítésre van szükség. És még egy dolog, bocsánat, hogy ma még, ha jól tudom, bár én nem dolgozom
Péter
a bomban,
sikít.
Akkor erre az adófizetők még egy forintot nem költöttek. De hogyha majd oda kerül a sor, hogy esetleg pályázna ez az ország az olimpiai jogra, akkor ez az én személyes véleményem, ha megnézzük, hogy melyek az a 11 néhány olyan támogató gazdasági tényező, aki a bomb mögé állt, akkor én szívesen adok az adó forintomból egy olyan projektre, ahol olyan vezetés van, akiket ezek delegálnak, mint hogy mondjuk adjak az adóforintomból negyed annyi pénzt egy olyan projektre, ami szét fog folyni.
Ezek olyan cégek, olyan iparágak képviselői, akiknek gazdasági érdeke,
így van.
Piacszerző stratégiájának része, hogy olimpiai épüljön Budapest.
Hát erről van szó,
de
pontosan
ez így van,
ezért nem fogunk egyről a kettőre jutni, mert nem az a nyomorult két hét a fontos az olimpiából, hanem a hozománya. És ugye az első gondolatunk az volt, hogy amíg nincs, mint nincs termék, addig az hiába van Magyarországon, Ulaanbaatorban, vagy akárhol az a nyomorult olimpia. Ha nincsen termék a kezünkben, akkor minek rendezzük meg? Csak toljuk bele a pénzt, és semmi
Péter,
nem marad itt az energiából.
Oké, Péter, neked nagy a szád, Novák Pétertől kérdezem. Te hogyan csinálnád meg, vegyünk egy kisebb projektet, Pécset, a kulturális fővárost? Mi az üzenet?
Kemény dió.
Szerintem nem kemény dió, nincs ekkora találmány benne, nem kell egy ilyen őrületesen nagy üzenetnek lenni. Hát ha elmész egy nyugat-európai városba, ahol zajlik, akkor elmész Belgrádba, barátom, nem nyugat-európai városba, elmész egy helyre, ahol zajlik a kulturális élet, akkor azonban nem kell nagyon sokat magyarázni. Soroljuk fel Budapest 24 órában nyitva levő összművészeti helyeit. Nem tudom, mi van Pécsen, én itt lakom. Tehát soroljuk fel azt a helyet, ahol este el tudod vinni a feleségedet táncolni, jól érzed magad, ahol le tudsz kapni egy könyvet a polcra, és elolvasod, és visszarakod, ahol ingyenes wifi hozzáférhetőség van, és többi. És de most biztos ömleni fognak az SMS-ek, de nem igaz, ez egy halott város, én az enyémről tudok beszélni. Budapest kulturális fővárossá nyilvánítását és annak a projektjét nagyon könnyen ki lehetne találni, és meg lehetne szervezni. Ezek nem, szóval ez nem egy nagy ügy, az a lényeg, hogy van egy közös ügy.
Adjunk azért egy esélyt szerintem a hallgatóknak, hogy ők is elmondják, hogy szerintük mi a termék, vagyis hogy mi az az egy dolog, amit a legjobban el lehetne adni Pécset most, hiszen ez volt a kérdésed, illetve egy budapesti olimpiával kapcsolatban 0629-986-986 a telefonszám, én Babarczi Eszter vagyok. So get ready!
Nem porra hely a paragvai rehab. Ja, nincs akadály, csak ragasztás. Gerappa! Új hullámos, mint papagája, kaja raj. Más szabály, ha nagy a zaj, kaja báj. Hogy berakja! A Marilyn Fit már itt a helyi bétót még.
Szép szó, ez zéro, itt a nép jólé.
A nektár próbálni, az égi manna sem plágium.
Mi ez?
A 21 gramnak az első stádium. Nos, a földön a hány sztár, a hány vagány van. Kik poszteren éltek, áztak lakát magányban. A média gányban, mint árnyékok.
Fasza!
De a csillagokon úgy néz ki.
Kicsorbul a kasza.
Szalamit a fan, ha van esze, megneszel. A celebrity nem hal el, csak wellnesszel. Ha elszáll a szártászt, az álvilág, mint baba háj. Mondd azt, hogy maja báj.
És hajrá, Paraguay!
Rupert, Vigi,
Hendrik, Jimmy,
Marilyn,
Marlis,
Davini.
Paraguayban egyetlen egy év sem piti. Neked kiütetszett belsőre, jó kicsi titi.
Obi-Wan Kenobi,
vagy mindjárt Ozi. Zenészek, színészek, színpad, mozi. Rengeteg a sztár, high technology. Ki van téve, tehát ez Paraguay, ó, bocsi. Paraguayban újra akcióba lép a hunta. Amelyik szupersztár halott,
vagy a négy már unta.
Akaratlán kívül is be kell lépnie a klubba, hogy az emberiség az ilyeneket jó.
Egy helyen tudja.
Halott szupersztárok utca kétszer meglőtt repertér. Na mi van veled, Biggie?
Jó, tupet testvér.
Jól éhetsz itt, haver, olyan szépen megnőttél. Emlékszel, milyen volt régen, mikor meglőttél? A pálya nem a kezdőké, nincsenek kis halak. Aki nem nagy menő névja,
az mind otthon ragad.
Ott temetik el szegényt egyszerű szemfedél alatt. Ha nem jut Paraguayba ki,
kicsi név marad.
Ez így halad, mi globális világsztárrá válnak. Már mindent megtesznek, például egymással hálnak.
Összejönnek, szétmennek, házasodnak, válnak.
Adj esélyt a világsztár rehabilitációs pártnak. Tupac,
Biggie,
Hendrix, Jimmy,
Marilyn,
Marlis,
Davini.
Paraguayban egyetlen egy név sem piti. Neked kijut eszed belsőre, jó kicsi titi.
Obi-Wan Kenobi,
vagy mindjárt Ozi. Zenészek, színészek, színpad, mozi. Rengeteg a sztár, high technology. Ki van téve, tehát Paraguay, a kocsi.
Yo, yo, playing in the club like this all night. Hey, what them say? Cool, drive by, that's how we them get past. Big life. Yo.
Érzés, orgia, test és esemény nélkül.
De ha barahod kékül,
porra várj, pár rádióbarát, sláger
és irány, Paraguay.
Horizont a mozibár is tekepálya. A seggebánya morizomban ütött segevára. És vannak Zambu Hendrix névi doló bajlódások. Kobin nyerte a búcsú levét bajnokságot. Sír Joplin,
mert ugye szívi beguritas. A startup csillébe a dzsugas vilis szekuritas.
Szalitát narkózva elvisztek a trehányságig. Hármas kódumákot elvisztek visszadássági. A melákási Johnhoz hátrébb lép, de
hey, Lennon, tényleg emos lett a Máté Péter.
Ez Paraguay, Rotten.
Ha nem hiszed, szívd a szóhoz magot.
Ott elekszeszte Nancy Maxit.
Tupac,
Biggie,
Hendrix, Jimmy,
Marilyn,
Marlis,
Puff, Davini.
Paraguayban egyetlen egy év sem fiti. Neked kijut eszed belsőre, jó kicsi titi.
Obi-Wan Kenobi,
vagy mindjárt Ozi. Zenészek, színészek, színpad, mozi. Rengeteg a sztár, high technology. Ki van téve, tehát ez Paraguay, ó, kocsi.
Paraguay, oh,
Ez itt a Szinkron Tolmács magyarról, magyarra fordítunk Babarczi Eszterrel.
És Kócián Péterrel.
Mint műsorvezetők minden héten pénteken 17 óra és 19 óra között jelentkezünk itt a Rádió Cafén. Mai vendégünk Novák Péter és Csikós Gergő. Csikós Gergő szponzorációs szakértő, Novák Péter meg kulturális szereplő és kultúra csináló. Nem jól mondtam?
Hát megtisztelő, köszönöm.
Az volt a kérdés SMS-ben, erre várjuk a válaszaitokat, az SMS szám az 0620 9986 986, hogy képes-e Magyarország Budapest olimpiát rendezni? A válaszok: talán 100 év múlva. Másik válasz: röviden nem. Aztán ugye ez egy költői kérdés, természetesen nem tud Magyarország és Budapest rendezni. Peking és London összehasonlításában talán egy közép-európai miniszport, aki áldott. Aztán valaki azt mondta, Pécset lesz egy lokátor eladó. Aztán az is jött válaszként, képes-e Budapest-Magyarország olimpiát rendezni? Nem, mert sajnos az a trendi, aki lop, csal és nem fizet adót, dolgozni pedig senki nem akar. Majd jött egy még újabb SMS, ami azt mondja, nem.
Elég egy értelmű reakció
Gergő
volt.
Hát, aki azért küzdesz, hogy legyen Budapesten olimpia.
Ezt csak azért újtanám ki, mert hogy igen, jó, ez a küzdés, ez egy érdekes dolog. Én azt mondom, ez egy jó ügy. Csak a Péter az előbb mondott valamit, Novák Péter azt mondta, hogy szinte nem kell ezt túlságot, tehát nem kell túl kitalálni, annyi van, hogy meg kell fogalmazni egy-két dolgot, ami közös, és akkor azt úgy fel kell építeni. Amivel egész ideig értett, nekem az a félelmem, hogy ez ott kezd bonyolultá válni, amikor nem arról van szó, hogy csináljunk egy kerti partit, vagy csináljunk egy bringás felvonulást, viszonylag egyszerű SMS-be körbeírni, hogy legyen bringás felvonulást, nehoz semmit.
Bocsánat,
csak
jelzem, közben megszületett az első válasz. Igen, képes Budapest és Magyarország olimpiát rendezni. 17 óra 51 perckor.
Írjuk fel. Viszont onnantól kezdve szerintem, hogy egy ilyen léptékű projektet akar össze, egy ügyből ilyen léptékű projektet akar összehozni valaki, ott egyszerűen nem lehet elmenni azok mellett, dolgok mellett, amik mellett szerintem elmehetett Pécs.
Jó, Gergő, mint de professzionális projektmenedzser szólaltál meg, ugye? Jól értem ezt? Hát, azt mondod, hogy ebből kérem, csináljunk egy professzionális projektet, és akkor majd az
jó
ország
igen,
is.
Igen, de az első, de igaz, bocsánat, az első pillanatom, mert onnantól kezdve, hogy elindul a gépezet, és egy rakás érdek találkozik, és egy kicsit elmegy jobbra, kicsit elmegy balra, vagy elmegy erre-arra, onnantól kezdve már nem tudsz belenyúlni.
Jó, akkor máshogy fogalmazok, mindenkitől elnézést, Pécs messze van, Pécsnek kulturális fővárosként üzemelni, az pont olyan lenne, ugyanazt hozhatná Pécsnek, mind amit mondjuk Magyarországnak hozhatná egy olimpia, és nyilvánvalóan Pécset át kéne azt gondolni, és lehet, hogy át is van gondolva, csak akkor nem tudom, miért ezek a hírek érkeznek ide a nagy fővárosba. Azt kellett volna állni, hogy mi a prioritás ennek a dolognak, hogy megnyerünk egy nagy rakás pénzt és egy nagy rakás szituációt, helyzetet, és akkor ebből mit lehet a városért tenni, ehhez milyen minimális kulturális tevékenységnek kell lennie ahhoz, hogy a pályázati kiírásnak megfeleljünk, és akkor egyszer csak Pécs felhúzta magát a következő 50 évre. Budapestnek meg nem olimpiát kéne rendezni, hanem a sorait.
Gergő,
egyetértés van.
Mit tanultunk a három sikertelen foci EB pályázatából? Amikor ugye még a villamos, bocsánat, ez a Luszó EB, még a villamos sem akkor is úgy jár, ahogy azt elterveztük.
Csak azért érdekes ez a kérdés, mert hogy tehát nem én szeretnék már a holnap olimpiát szerezni, és nem én próbáltam foci EB-t csinálni, de a foci EB-k sikertelenségét, ezt ugyanúgy érdemes lenne talán kiértékeni, ez miért történt, mert azokról sem nagyon kaptunk híreket.
Van egy telefonálunk. Halló, szia!
Sziasztok, Péter vagyok.
Szia!
Mondjad!
Szerintem tudnánk olimpiát rendezni, csak először el kellene tudnunk kezdeni kicsiben építkezni. Helyre kéne tenni magyar sportot, a magyar általános iskolás és óvodai testnevelést el kellene kezdeni agresszíven építeni. Először kisebb, aztán egyre nagyobb, egyre komolyabb létesítményekkel meg kell vezetni a versenyeztetést. Utána lenni egy komoly bázis, mondjuk 15 év alatt kinevelődhetne egy olyan bázis, aki mondjuk szereti és rajong a sportot és műveli. Ezekre építkezve utána lehetne majd rendelni egy olimpiát.
És ez az idő alatt pont be lehetne fejezni a 4-es metrot, és akkor így egy nagy gömbé alakulna ez az egész idea, és mindannyian gurigázhatnánk egy hatalmas kozmikus játszótéren.
Az a baj, hogy éptesben épülnek a magyar szállalom.
Igaz, de várjál, mindezt úgy mondom, ezt az ironizálást, hogy tökéletesen egyetértek vele, tehát 100%-osan. Nem ellent mondtam, hanem...
De mégis ironizálsz.
Persze, hogy ironizálok. persze, hogy ironizálok, mert a kedves Péter, aki betelefonált, az egy szépséges dologról beszél, hogy a tömegsporton belül hogyan lehet majd a tehetséggondozással foglalkozni, miközben nincsen múzeumkörút. Tehát ezek ilyen nagyon, szóval azért ezek így összefüggnek ezek a dolgok, akárhogy is nézzük.
Minden visszacsatok mindenre.
Persze.
Pillangó effektus, hogy...
Igen, de az a mai beszélgetésünknek is a konklúziója, hogy a Csikós Gergő reménykedik, azt mondja, hogy egy projektet össze lehet hozni, mert a projektek azok olyanok, és akkor majd az érdekek ezt elkezdik görgetni, és ez kiválja a maga medrét. Novák Péter meg azt mondja, hogy még csak egy pécsi rendezvényt sem nagyon tudunk megszervezni, most legalább úgy látszik.
Hát persze, hogy ezt mondtam, de azért nem tudjuk megszervezni, mert nem azok az emberek szervezik, akiknek szervezniük kéne.
Például,
ezek szerint.
Illetve a Pécs az másfél éven belül van, 2020 meg 12 év múlva, és ha idővel felkészülünk egy projektre, akkor azt össze lehet hozni.
Egy újabb horgot szeretnék bedobni neked is, Péter, kedves Péter hallgatóknak, és az itt jelenlévő Pétereknek is, valamint Gerülnek. Tehát akkor kinek nem kéne csinálni, és kinek kellene csinálni az olimpiát? Azt mondja Péter telefonáló hallgatónk, hogy a tömegsportból kinevelt élsportolóknak egy lelkes tömegmozgalmat kellene tulajdonképpen felnevelni. Gergő azt mondja, hogy egy nagyon profi projektmenedzsment, profi cégekkel. Hol van az állam, hol van a politika?
Hát ugye ez, nem tudom, Péter, mondaná valamit?
Hát ez együtt kellene, sajnos. Egyik a másik anélkül nem fog működni. Úgy
igen.
Sem. Tehát hiába van jól önszerveződő akármilyen civil mozgalom, hogyha azt fölülről eltapossák, akkor...
És eltapossák, úgy érzem?
Hát mi mennyi kerékpárút épül Budapesten? Vagy mondjuk a Velencei tót meg tudod-e kerülni mondjuk kerékpáron? Nem mondtad nagy dolgokat.
Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés.
Innen kellene elkezdeni a dolgokat. Hogy egy kerékpárért kell-e fizetni áfát? Tehát el kellene kezdeni egészségesen gondolkodni. Nem azt nézni, hogy kinek van másiknak a pénztárcájában mennyi van. És akkor utána lehetne ezeket az apró lépéseket, mint egy csaptáblán előre haladni apró kis gyalogokkal, aztán majd a királynővel majd lehet egy nagy átlót húzni, és be lehet adni egy jó pályázatot majd egyszer egy olimpiára, persze.
Mennyi időt adsz nekünk erre?
Hát 20 évig.
20 év.
20 év.
Okay. Amíg le tud cserélődni az a politikai klientúra, az, ami ki tud nevelődni egy olyan egészséges, pénzkereső, adófizető, hogy is mondjam, egy réteg a magyar társadalommal, aki ezt tényleg is meg is tudja valósítani.
Akkor egyetértünk, mert az egész ország tesztje ez az olimpia kérdés, amit már Gergő is mondott.
Én még szeretném az utolsó 30 másodpercet azzal tölteni, hogy Eszternek, Babarczi Eszternek műsorvezető társamnak közvetitek egy SMS-t. Üdv Dávid, így végződik. Eszter, most akkor mégis vezetsz műsort. Csak most csatlakoztam, de tetszik.
Köszönöm szépen, Dávid.
Reklám, aztán hírek, aztán jövünk vissza a Szinkron Tolmács című műsorral itt a Rádió Caféban.
Rádió Café. Van barátod.
Vétel, vétel.
Reklám a Rádió Cafén.
Világsztárok a Millenárison. Zapmama szeptember 12. péntek 20 óra. Az európai és afrikai zenei hagyományokból építkező csodálatos hangú Marie Dolan és legendás belga együttese a Zapmama ad fergeteges koncertet a Millenáris Teátrumban. Szeptember 12. 20 óra. Millenáris Teátrum.
Kamatos kamat, akrediti megbízás, bankzsíró, inkasszó, clearing, Lombard hitel, micsoda kis vállalkozói rulírozó hitel? Itt szakadjon rám az ég, ha én ezt valaha megértem.
Ha számodra sem egészen tiszta, mit jelentenek-e fogalmak? Ha a bankban néha úgy érzed magad, mintha egy másik ország nyelvén beszélnék, akkor hallgass te is a gazdasági szótárt a Milliók reggelire műsorában a Rádió Café 98.6-on. A rovat szakmai partnere a kis- és középvállalkozások bankja, a Budapest Bank NRT, a GE Money Bank tagja.
A merénylő a herceghez lép, lehajol, és valamit a fülébe súg. Csak suttogás hallatszik. A herceg felpattan.
Mennyi?
Aha, most tudja meg, hogy a 6-os lottó heti várható főnyereménye 2 milliárd 600 millió forint. Az 5-ös lottó főnyereménye 1 milliárd 460 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Mi történik, ha egy amerikai iskolában a történelem tanár demonstrációja a náci gépezetről túl jól sikerül? Vannak dolgok, amiket nem lehet elmagyarázni. Todd Strasser, a hullám. Megjelent az Estkönyvek első kötete az Athénaeum kiadó gondozásában. Rendeld meg most 2290 forintos kedvezményes áron, ingyenes házhozszállítással. További információk az est.hu/estkönyvek oldalon. Todd Strasser, a hullám, az első Estkönyv.
Reklámot hallottatok.
Jó vételt kívánunk.
Tudod, hol tart most a tudomány? Vagy már a Ceruza elemnél lemaradtál? Majd mikor repetálunk. Szikra, a Rádió Café fantasztikus tudományos magazinja Tüske Ferenccel hétfőn délelőttönként 9:30-10 a Milliók reggelire műsorában. Aktuális hírek, érdekességek, találmányok és igazi tudósok a stúdióban. Szikra, a műsor támogatója a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. Hírek a Rádió Cafén.
Elrendelték a nyomozást a 2 évvel ezelőtti útfelújítások ügyében, éhségsztrájkkal fenyegetnek az EGRI kórház dolgozói. Megdőlhet a meleg rekord, holnap 36 fok is lehet. 6 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Bulicka Csillát halljátok. A hírek előtt a legfrissebb információk az utakról. Zsúfoltságra kell számítani, többek között a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Hegyalja út, Budaörsi út útvonalon. A Hungária körútvonalán, a belvárosban, a József Attila utca, Roosevelt tér, Lánchíd útvonalon, a Károly körút, Múzeum körút útvonalon, valamint az Andrássy úton az Oktogontól befelé. Lassú a haladás a Szent István körút, Margit híd, Margit körút útvonalon, a Moszkva téren, a Szent Gellért rakparton, valamint a Mészáros utcában és tovább az Alagútban is nagyon lassú az előrejutás.
A Rádió Café és a Fővinform közlekedési hírei után a nap hírei részletesen.
Elrendelték a nyomozást a 2 évvel ezelőtti útfelújítások ügyében. A Fidesz szerint 580 millió forint állami támogatással nem tud elszámolni a főváros. A Városházán azonban azt mondják, hogy az útfelújításra kapott pénz minden forintja aszfalt formájában ott van az utakon. Annyit azonban elismertek, hogy történtek adminisztrációs hibák, amelyek miatt többeket elbocsátottak az önkormányzattól. Éhségsztrájkkal fenyegetnek az EGRI kórház dolgozói. Azt szeretnék elérni, hogy a Heves megyei közgyűlés bontsa fel a Hospinvest elkötött szerződést. Emellett hétfőtől mozaik sztrájkba is kezdenek, ami azt jelenti, hogy egy-egy osztályon valaki mindig sztrájkol majd. A megyei önkormányzat március 25-én hagyta jóvá a szerződést, miszerint a következő 20 évben a Hospinvest működteti a Markot Ferenc kórházat. Felakasztotta magát egy rab a Sopron kőhidai börtönben, lepedő csíkokból font kötelet. A helyszínre érkező orvos már nem tudott segíteni a rabon. Ez idén már az 5. öngyilkosság volt magyarországi börtönben. Rálőttek az éjjel egy tamási pusztai házra, 6-an aludtak abban a szobában, aminek ablakán 2 golyó is lyukat ütött. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányságra pénteken éjfélkor érkezett a riasztás. Egyelőre nem tudni semmit sem a tettes kilétéről, sem pedig arról, hogy miért lőttek a házra. A támadásban egyébként nem sérült meg senki. Nem törték a szesztilalmat debreceni fiatalok. A rendőrség őrizetbe vette azt a 3 férfit, akik 11 órától másfél órán keresztül fenyegettek egy bolti eladót, hogy adjon nekik sört, illetve töményitalt. Az eladót többször is megütötték, mire kaptak italt, majd magukkal vitek 1800 forintot is. Debrecenben 10 óra után már sehol sem árulhatnak alkoholos italt. A 3 férfit a történtek után nem sokkal elfogták. Megdőlhet minden idők szeptemberi melegrekordja a hétvégén, akár 36 fok is lehet. A másodfokú hőségriasztás miatt a kórházakban megerősítették az ügyeletet, a hétvégén pedig több a hét elején bezárt strand is kinyit. A hőség miatt kamionstopp sem lesz a hétvégén. A közlekedési minisztérium azért döntött így, hogy a kamionosok szállítási feladatukat megszakítás nélkül a leghamarabb befejezhessék és ne kelljen a hőségben várakozniuk.
Időjárás.
Budapesten és környékén estére 24, hajnalra 20 fokra hűl a levegő, vagyis ma is igazán kellemes lesz az este. Holnap szenes és többnyire borult reggel ébredünk majd. Délfelé azonban kitisztul az ég, és holnap 33-36 fokig melegszik az idő. Fél óra múlva uniós hírekkel jövök. Sziasztok!
Hova menjünk idén?
Nem is tudom, Malibu már sokszor voltunk.
Ja, és elég karcsú volt a svéd asztal. Mit szól egy Seychelles szigetekhez, all inclusive?
Á, nekem mindegy, csak jön össze elég pénz.
Kicsit félrecsúszott a maszkod.
Köszi.
Mindenki a földre! Ez egy bankrablás!
Senki nem mozduljon, és nem esik bántódásuk!
Gran Turismo. Alternatív utazási tanácsadás, extrém városnézés, offroad bevásárlás, gastrotrip. Gran Turismo. Jókuti András világra szóló magazinja minden szombaton délelőtt 11-től 12-ig a Rádió Café 98.6-on.
Ebből kijön egy világkörüli út is!
Vannak dolgok, amik egészben jók. Például egy film. Vagy egy traktor. Vagy egy album. Hallgass meg teljes albumokat egy az egyben a füled és egy rádiókészülék segítségével. Egy az egyben. A hét lemeze minden szombaton déltől egyig a Rádió Café 98.6-on. Rádió Café.
Magyaródon a 98,6 MHz-en.
Mindenki
A Rádiókafén hallgatjátok a Szinkrontolmács című műsort, amelynek a műsorvezetője Babarczi Eszter.
És Kócián Péter, szervusztok!
Szervusztok! Az SMS számunk 0620 9986 986. A témánk pedig az a közelmúltbeli hír lenne, amelynek tulajdonképpen a kifejtésére Babarczi Esztert szeretném fölkérni. Ez a hír úgy szólt, hogy Szlovákiában egy felmérés szerint a 18 év alatti kamaszok leginkább utált ember csoportja az a helyi magyar kisebbség, és Esztert, aki tanult társadalomtudós, arra kérem, hogy exponálja ezt a problémát nekünk, hogy aztán Novák Péternek és Csikós Gergőnek, Novák Péter kultúrateremtő munkás, Csikós Gergő pedig szponzorációs szakértő, hogy velük ezt utána meg tudjuk beszélni.
Egész ideig nyafogtunk, és akkor most is nyafogunk egy kicsikét. Annyit mesélek csak el, ugye, hogy jöttem ide a rádióba, láttam egy srácot a villamoson, akinek az volt a polójára írva, hogy 100%-ig magyar, és elképzeltem, hogy hasonló srácok szintén tinédzser korban 100%-ig szlovák feliratú pólókba mászkálnak mondjuk Pozsony utcáin. Mindjárt akkor fel is teszek nektek egy kérdést, amíg gondolkodnak a kedves vendégeink, Csikós Gergő és Novák Péter. A telefonszámunk, amire SMS-t tudtak küldeni, 0629 986 986, és az a kérdés, hogy vajon szerintetek miért utálják a szlovák fiatalok a magyarokat?
Lehet válaszolni? Szerintem ez nem kérdés, tehát Közép-Kelet-Európában ezek nem pontosan kérdések. Hát ha csinálnál egy magyarországi felmérést, akkor is nagyon meglepődni, hogy ki mindenki.
Pontosabb lett volna az a kérdés, hogy kedves hallgatóink, miért utáljátok a szlovákokat?
Ez mondjuk pont nem a szlovákokat, de hogy miért utáljátok a romákat, miért utáljátok a külföldieket, miért hordtok ilyen pólót. Tehát nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy ennyi hosszú évtizeden keresztül ez még hogy tartja magát ez a dolog,
vagy miért már évszázados mi?
Hát ez itt a kérdés. Tehát, hogy miért nem nő föl egy olyan oktatás ügy, miért nem nő föl egy olyan politikai felelősségvállalás, miért nem nőnek föl olyan generációk, akik ezeken a dolgokon tudnak változtatni, és azt mondják, hogy ez a legprimitívebb és legegyszerűbb húzás, amikor a valami nem megy, vagy valami rosszul működik, vagy valami nem olyan, akkor keressünk egy külső ellenségképet.
Egy kis mellékinformációt akkor még közlök, hogy voltak arra kísérletek, hogy európai vagy közép-európai történelemkönyveket írjanak közösen a térségbeli országok szakértői. Igyekszem mély hangon beszélni, mert szóltak nekem, hogy csúnya fejhangom van. Úgyhogy ha vicces, akkor kérlek, hogy...
Azért valakinek tetszik, SMS-t is küldtek, hogy nagyon örülnek annak, hogy csinálod ezt.
Na de vissza a komolysághoz. Az a helyzet, hogy már a szakértők is úgy összevesztek egymással a megfelelő minisztériumok által létrehozott bizottságokban, hogy nem jutottunk el oda sem, hogy a tanárokkal egyáltalán megpróbáljuk megismertetni a közös közép-európai történelmet, és akkor még valamit mesélek nagyon gyorsan, hogy most találtam meg az első világháborús 6. gyalogezrednek az évkönyvét 1916-ban, amiben a nagyapám is harcolt, két nyelven van, és az összes név, ami szerepel benne, hát az vagy szlovák, cseh, szerb, horvát, román, örmény, magyar, osztrák, német, zsidó, tehát minden, amit csak akartok, és azon tűnődnek a publicisták, akik részben írták ezt a könyvet, azok emlékére, akik meghaltak, hogy miért is öljük itt egymást. Ezt még 1916-ban fel lehetett tenni ezt a kérdést, 1920-ban már nem.
Gergő, aki most éppen az SMS tanulmányozza, de az nekem van, mint műsorvezetőnek, úgyhogy kérlek válaszolj erre a kérdésre. Miért utálják a szlovák fiatalok egy felmérés szerint a magyar rokat Szlovákiában?
Hát nem tudok erre válaszolni, ha tudnék, akkor biztos nagyon híres lennék, meg nem tudom, de nem azért van, mert vannak dolgok, amiket nem beszélünk meg nem magyaráznak el nekünk, meg nem, amit a Péter is mondt, hogy vannak dolgok, amiket úgy adottnak veszel egészen 10 éves koraid, 20 éves korod elejéig, aztán utána elkezdsz rajta gondolkodni, akkor utána változik a véleményed, de még mindig az van, hogy egy csomó olyan dolog van, amit meg kéne beszélni, ki kéne beszélni országon belül, meg országon kívül is, de ez nem történik meg.
Én két dolgot fűznék még hozzá. Az egyik az, hogy az én édesapám, aki egy 78 éves idős úr, az azért beszél 4 nyelven, anyanyelvi szinten, mert Besztercén, ahol a gyerekkorát, illetve a meghatározó élet éveit töltötte, ott román, magyar, zsidó és német gyerekekkel játszott. dolgozott együtt. Ez egy nagyon fontos dolog. Egész életemben arra tanított, hogy a másik embernek az ismerete nem szegényebbé, hanem gazdagabbá tesz. Illetve, hogy ne a mi érteket keressük, hanem a feloldását a problémának. Itt a kultúráról kezdtünk el beszélgetni az első órában. Szeretném, hogyha felsorolnánk a közös szlovák-magyar kulturális eseményeket. Például, amit az előbb emlegetett civil erők szerveztek, mondjuk ott a Komárom környékén, a Híd környékén, vagy egy kicsit beljebb. Amikor egyszer csak a Kinoák zenekarral 1996-ban megérkeztem Bukarestbe, volt annyi eszem, hogy apámat megkértem, hogy diktáljon le néhány mondatot románul, hogy kell konferálni, mert amikor bejelentették, hogy egy magyar zenekar lép a színpadra, akkor 10 000 román gyerek nem csinált semmit, csak hallottam egy suhogó hangot, ami egy repülő széksor volt. 6 darab szék összeköt, ami fejet beleállt egy dobfelszerelésbe. Megnyertünk egy pályázatot, és Bukarestben volt a díjátadó. Fölmentem, azt mondtam, hogy domnilesi, domniló, és elkezdtem tolni románul. Néma csend, 3. szám után öröngő siker. Tehát valószínűleg az van, hogy
az interakció hiányzik?
Igen.
A gesztusok, a kedves gesztusok.
Az ott levés.
A repülőszékek?
A repülőszék.
Péter, abban a történetben, amit mesélsz, abban van egy érdekes aspektus, legalábbis számomra. Állandóan ilyen értelmiségi, intellektuális nyelven beszélünk erről a konfliktusról, hogy ez rossz, hogy van, nem is kéne, hogy legyen, meg azt, hogy valahogy le kéne valahogy valamilyen takaróval fedni. Viszont amiről te beszéltél az előbb, az arról szól, hogy belemenni a málnásba, végigcsinálni egy konfliktust, a konfliktus szükségszerű, vagy kell, vagy van, vagy szóval nem félni tőle.
Illetve szükségszerűen feloldható, szerintem. De nem muszáj ezt ilyen intellektuális szinten megélni, jó a strapacskát, mondhatom ezt is. Tehát, hogy van egy csomó, megint csak a közös ügy, ugye? Hát mi más lenne a célja a műsorunknak, mint hogy a közös platformokat keresgélni. Hát van, én azt gondolom, hogy van a szlovák fiatalokkal is, van miről beszélni, ott is van érdekes módon kortárs művészet, ők is adnak ki könyveket, nem is akármilyeneket. Tehát, hogy lehetne valamit egy olyan szinten megélni, aminek köszönhetően az a nagyon-nagyon hangos réteg, aki még egy darabig kisebbségben van, nem sokáig a világtörténelem eddigi tanulságai szerint, de még egy darabig kisebbségben van, az befogja a pofáját és elhúzzon a sunyiba.
Van egy felmérés a Szigetnek a látogatóiról, illetve a nem látogatóiról, azokra a fiatalokról, akik már nem járnak a Szigetre, akik azt mondják, a többségük, hogy azért nem jár a Szigetre, mert túl sok a külföldi ott.
Ez hát persze, mert a rohadt külföldiek azok angolul beszélnek.
Ez kisebb rendőrségi érzés?
Én meg angolul, és ezért nem tudok a világról semmit. Tudod, mi a kisebb rendőrségi érzés? 1986-ban Amsterdam utcán sétálgatni a 16 éves Novák Péternek, és pontosan érezni azt, hogy soha büdös életben nem leszek olyan szabad, mint ők. És tudom, hogy rajtam múlott ott akkor abban a pillanatban. Persze, baromi egyszerű ezt mondani, érted, hogy a hülye külföldiek húznak haza, mert nem tanulunk meg egy nyelvet, mert nem érdekel minket semmi, nem nézünk körül a világba, és egész egyszerűen ezért áramlik ki a tőke, az agy ezért megy el az országból, mert nincs hova visszahozni, nincs termékeny talaj, amire lehújjon. Hát magunkba nézni, magunkba vizsgálni, és utána szídni a szlovák fiatalokat, hogy miért utálnak minket. Ez egy fontos dolog lenne.
Folytassuk zenével.
Repesz a tekintetem, és száraz szemeim keresgetik azt a nőt, aki mindig kacélkodik velem és veled. Eltűnik a szégyen a sötétben, de nem tudod, mit érzek a tömegben. Egy jeges italtó rendbe jövök, és megragadlak, mert így bejövök neked. Na de hol a kezed? Ezt a táncban nagyon, de nagyon laza, tekerd a csípőd, és menjünk haza hozzám, vagy hozzád. Ezt a táncban nagyon, de nagyon laza, legyincs az észre, és tegyük készre magunkat, az összes tagunkat. A részek hiénák, és megszólalnak a fejben a szirénák.
hogy mégiscsak téged akarlak, de a szerveimről levakallak lustán. Drágám, ez a táncban nagyon, de nagyon laza, tekerd a csípőd és menjünk haza hozzám, vagy hozzád. Ez a táncban nagyon, de nagyon laza, legyincs az észre és tegyük készre magunkat, az összes tagunkat. Vegyük észre magunkat, az összes tagunkat.
Ez itt a Szinkrontolmács a Rádió Cafén, az SMS számunk 0629986986, Novák Péter kultúrateremtő kultúrmunkás és Csikós Gergő szponzoráció szakértő a vendégünk, műsorvezető társam Babarczi Eszter.
És Kócián Péter, hallgatjátok.
Azt az előbb elkezdtünk itt a zene alatt beszélgetni, az előbbi hír, amelyet körüljártunk, az volt, hogy a szlovák fiatalok között készült felmérés szerint a 18 év alattiak magyarokat utálják a legjobban Szlovákiában. Aztán mi itt elkanyarodtunk oda, Csikós Gergő vetette föl, és szeretnék-e kifejteni, hogy milyen az, amikor valaki nagy magyarországos, hogy is mondják,
matricával
megy Horvátországba, de erről meg az jut nekem az eszembe, hogy miközben ilyen közvéleménykutatási adatokat beszélünk meg, a magyarok átjárnak Szlovákiába dolgozni, a románok Magyarországra, elmegyünk üdülni ezekbe az országokba, és nem hallunk arról, hogy a kempingben mondjuk magyar-szlovák összecsapások lennének. Tehát nem egy kicsit, nem egy ilyen értelmiségi műbalhé ez, amely...
Hát az valószínűleg, mert engem például vertek már agyba főbe Szlovákiában, Novák Péter vagyok, alanyi jogon, 26 éves koromban, 96-ban, szóval azért az nem az. Pusztán csak annyi volt a bűnöm, hogy magyarul kértem nagyon közel a határoz egy kocsmában inni. Uh-huh. Aztán elvittek egy rövidebb autóútra.
De Péter, én azt kérdeztem, hogy ez tömeg... Hogy, már pontosabban azt állítottam, ez nem tömeges. Ezeket nyilván a média nagyon fölkap egy ilyen sztorit, hogy téged megvernek, vagy bárkit megvernek egy szlovák kocsmában, és erről hetekig csámcsogunk, de egyébként több százezer szlovák, magyar, román ember életét nem ez határozza meg.
Persze, hogy nem, csak hogy nem tömeges, amikor már nem tudunk bújni. Tehát azért erről beszélni kell, meg gondolkodni kell ennek a problémának a feloldásáról.
Csikós Gergő következik.
Hát én csak ugye az előbb úgy merült fel, hogy amikor arról beszélünk, hogy nem beszélünk meg dolgokat, és hogy nem tanítanak meg a fiatal korosztály generációnak dolgokat, nem magyaráznak el, és még mind nem tiszták a történelemkönyvek, mondjuk főleg ilyen regionális viszonylatban, akkor ezzel szerintem szorosan összefügg az, hogy anélkül, hogy most ezt megbélyegezném bármilyen módon, hogy amikor mondjuk elmegy valaki nyaralni Horvátországba, a tengerpart, a Nagy-Magyarország maticával, akkor az nem biztos, hogy jogosan vetheti fel azt, hogy rá mondjuk miért néznek csúnyán, vagy miért vernek magyarokat.
Kérdezzük meg a kedves hallgatókat, vagyis titeket, mondjátok el, hogy szerintetek helyes dolog-e Nagy-Magyarország matricával mászkálni, különösen a szomszéd országokban.
Engem különösen érdekelnének azok, akiknek Nagy-Magyarországos matrica van a kocsiján, hogy azok telefonáljanak, írjanak, és mondják meg el, hogy ők miért teszik ki, vagy miért nem veszik le a külföldre, mennek közel külföldre.
És milyen reakciókat kapnak. Az SMS számunk 0629986986.
Most mi van? De hát még beszélhetünk,
persze,
nem?
Persze, igen.
Jó,
igen.
Hát egyrészt a nagy Magyarország matricáról azt szeretném mondani, hogy hát persze ez az érzelmekkel azért nehéz elszámolni, hát vesztesnek lenni nem jó. Hát akárhogy is nézzük, nekünk a 20. században kétszer is kijutott, hát el lett puskázva, el lett bénázva, és ezért büntetés járt, győzenek az erős nemzetek. Ugye ez az egyik üzenete a nagy történelmünknek. A másik dolog pedig, hogy tulajdonképpen azért erről főleg a határon túli magyarokat érdemesen megkérdezni, tehát hogy ők ezt az egészet hogyan élik meg, vagy a feléjük irányuló ezek szerint tetten érhető gyűlöletet. Mert nyilvánvalóan egy most felnövő 16-17-18 éves srácnak, aki magyar nyelven beszél, és az identitása ehhez a néphez köti, annak ez egy borzalmasan kemény szituáció lehet. És én nem hiszem, hogy, hogy avval vívja ki az ellenszenvet, hogy ő csapkodja az asztalt, amikor Trianonról, vagy az első, vagy a második világháborúról tanulnak a gimnáziumban. Tehát itt azért életveszélyes a játék, mert azokon verődik el a por, akiknek a legkevesebb köze van ehhez, és közben egyszerre a legtöbb.
Gergő, te vagy a legfiatalabb, te mit tanultál a gimnáziumban a 20. századi magyar történelemről? Meddig tanították egyáltalán?
Hú, ez nagyon érdekes kérdés. Hát volt egy olyan pedig történelemben jó voltam. Hát volt egy olyan 50 év, amit elég gyorsan átvettünk. A világháborúnál sokat időztünk, és azt hiszem, hogy ilyen 11-2 oldal volt a rendszerváltás utánról. Egy-két ilyen fekete-fehér, meg elég raszteres képpel. De tehát érdekes, hogy még mindig az van, hogy a nálam mondjuk 10 éve fiatalabb öcsém rengeteget kérdez, amikor egy ilyen hír felmerül, akkor rengeteget kérdez. És valahogy ez nála, én amikor találkozom a most 82 éves anyapámmal, akit nagyon szeretek, hadifogolytábort megjárt, síedző, stb., egy ilyen energiabomba, valahogy nekem természetes volt, de fiatalom korom óta, hogy így kérdezek tőle, hogy meséljen. És akkor így mindig vasárnapi ebédnél meséli a sztorikat, hogy lőtték őt az oroszok, később hogy lőtték a németek, stb. Fordítva, bocsánat. És az öcsémnél valahogy ez nem így van. És nem akarom, hogy ez, nem akarom azt mondani, hogy ez egy reprezentatív minta, hogy ez mindig így van, de nem vagyok benne biztos, hogy a ma 11-néhány évesek értékelik azt, hogy mondjuk milyen tudásbázis, milyen tapasztalat, milyen hagyományok vannak mögöttük. És ez ennek egy pici, nem annyira pici, de egy kisebb része az, hogy történelmileg mi hogyan volt, de ezeket nagyon jól megbeszélni, mert előbb-utóbb az a generáció, már most is az a generáció, akinek még van bármi élménybeli köze azokhoz a dolgokhoz, az el fog múlni.
Novák Péter,
csak egy hozzáfűzés a külső telefonáló előtt, hogy azért valaki próbálja meg jövő nyáron Dél-Franciaországba angolul megszólalni.
Érkeztek SMS-es válaszok. Az volt a kérdés, hogy szabad-e, jó-e, mi a véleményetek arról, hogy nagymagyarországos matricákat tesznek ki az emberek a kocsiaikra. Hajrá, a nagymagyarországos matricát használók, vegyék észre, kezd megvalósulni az álmuk. Románia, Szlovákia, EU tag lett, elfoglalhatjuk Bécset. És egy másik SMS, én azt szeretném, ha a Nagymagyarország matrica tiltott jelkép lenne, és van egy telefonálónk, már nincsen. Úgyhogy akkor szerintem azt mondanám, hogy jelzik nekem, hogy lejárt erre a részre szánt idő, úgyhogy mindjárt reklám következik, és aztán a hírek, és aztán folytatjuk a szinkron tolmácsot, amelyben Novák Péterrel és Csikós Gergővel beszélgetünk.
Rádió Café. Van barátod.
Megállsz a sarkon éppen, hattal az esti szélnek, elképzelem, milyen durva, hogy tegnap éjjel jó lett. De még engem visszanéz a lámpad tüvében a részeg, milyen drága, jaj, de kélyes szeretem, mert olyan édes a történetnek, az a vége nem mindig ugyanaz a széles. Vásznú álom mászik reggel a kis tévében rá a képre, mert olyan is van, hogy én gondoltam, te színhabot a kakaóba.
A sztori, haverom beszél, ott a van nyáron, meg idén télen, vele tényleg égett a gépen, forró még most is, kenem a zöldel, az ilyen bringát, soha ne kösd el, Ferike, mi van, már kapja észhez, még egy sör, aztán utána étsz.
Emlékszem, tavaly nyáron rám szakadtál a padlásról, úgy kértem a jó Istentől, adjon helyet a vaságyon, adjon helyet, adjon szállást, már meguntam a járkálást, az idegen földön lakást, poár olyan csöndes szobát. Születni kell az újra, tanulni járni, megvakulva, tapogatva, elborulva, ez ég.
betegségnek vége, vége.
Kemény vagyok, mint a kutyaszor a pincébe. Kemény voltam az ágyban, meg a WC-be. Kemény leszek, többször nem tőlök be. Ez már nem újazás, ez már ökölzbe. Ő ez puritán, piros 18, de ő csak 16 nap, szabd meg Feri. Ha ezt megúszod, tényleg menő vagy. Una benőtt, hogy gondolkozni kéne, bazd.
Születni kell az újra, tanulni, járni, megvakulva, tapogatva, elborulva. Ez életképes. Nem hiszek már a szemnek, szép érzéknek, türelemnek, ölelésnek, részegségnek. Vége, vége.
Ez itt a Szinkrontolmács Babarczi Eszterrel, sziasztok, és Kócián Péterrel, most bemondom a saját nevemet, mert benne vagyok itt a beszédben. Az adástelefonja 55 55 98 6, az SMS 06 20 9 98 6 98 6, Novák Péterrel és Csikós Gergővel beszélgetünk. A legutóbbi témánk az volt, hogy...
A szlovák fiatalok utálják a magyarokat.
Így van, aztán elkezdtünk a nagy magyarországos matricákról beszélni. Jött is egy SMS, ez az SMS kérdésünk. Úgy szól, a nagy Magyarország matrica olyan, mintha Atlantiszt tenné ki. Kicsit talán keményen fogalmaztam, Laci. A kérdés pedig az, hogy azon kívül, hogy Novák Péter már bekészülődött, azért keresem a gondolatokat, hogy meg tudjam fogalmazni a kérdést, hogy
legyünk konstruktívak, ez a lényeg.
Legyünk konstruktívak. A konstrukció pedig úgy nézne ki, hogyha megpróbálnánk azt a dolgot keresni a térségben, ami a közös. Tehát a közös nevezőt megtalálni. Ha befejezhetném a gondolatot, okay, akkor talán jutnánk is valamire. Tehát lehet, hogy a monarchia... Hát jó, én tudom, hogy a rendszerváltás óta egyetlen egy mondatot sem lehetett befejezni Magyarországon, de én azért megpróbálom. Tehát, hogyha nyilván máshogy emlékszünk mindannyian a monarchiára, de ha annak anyag mondjuk tisztán a gazdasági, közösségi jellegét vizsgálgatjuk, akkor azt látjuk, hogy hoppá-hoppá, ott hirtelen bizonyos dolgok, a malomipar, a közlekedésipar, és még sorolhatnánk a vívmányokat, azok valahogy egymásra találtak, kicserélődtek egymáshoz a dolgok, beszélünk itt a cseh iparról, a magyar mezőgazdaság és sok mindenről. Tehát lehet, hogy a térségnek együtt kéne a problémával foglalkoznia, és így föltenni ezeket a mélységeket. De még egyszer azt gondolom, hogy nekünk kell a saját házunk tájéken egy kicsit rendbe tenni, tudomásul venni, hogy az identitás és a liberalizmus nem egymást kizáró fogalmak, hanem azok együtt tesznek minket erőssé, és ha valakinek ez nem tetszik, és 100%-ig magyar, akkor SMS-ben küldje el a jellemző magyar rasszjegyeket, mert arra én azért kíváncsi lennék.
Mondjuk el azért azt is, hogy Novák Péter már elmesélte nekünk, hogy ő megtanult egy román mondatot, úgy mutatkozott be, és akkor abba is hagyták a székdobálást, jól foglaltam össze, igen, sőt, ováció tört ki a harmadik szám után. Kíváncsiak vagyunk, hogy szerintetek milyen pozitív gesztusokat tudnánk tenni mi mindennapi gyalogos turista civilek a szomszéd országokban, monarchiával vagy anélkül. A telefonszám, amire az SMS-t küldhetitek, 0620 9986 986.
Gergő, melyek azok a gesztusok, amelyekre szükség lenne?
Szerintem sok gesztusra szükség, de minden eset más és másnak. Én ma, bocsánat, a Marcián elragadtam. Eszembe jutott egy ilyen vicces dolog, hogy mennyire érdekes lenne, hogyha mondjuk Olaszországban olyan maticákat árulnának, ami az első római birodalom határai alapján rajzolódik ki, vagy hogyha mondjuk Isztambulban ilyen oszmán birodalmas maticát lehetne kapni, és akkor azzal úgy lehetne versenyezni, kinek nagyobb a matricája, vagy kinek más. Szóval, hogy ez vannak dolgok, amiket el kéne fogadni, meg fel kéne dolgozni, és úgy kéne tovább lépni, hogy, hogy közben ne folytsunk el dolgokat, hanem beszéljünk meg, beszéljük ki dolgokat. Én azt nem tudom, de? Hogy ezek egyébként olyan dolgok-e, amit mondjuk ennyi évvel a megtörténtük után, pár évtized, és 20 évvel az állítólagos rendszerváltás után már így magunk mögött lehet-e tudni, vagy nem. Én azt hiszem, hogy ezek ennél valószínűleg több időt igényelnek, és ha van felelőssége, ha van felelősség, akkor az két rétű. Egyrészt van egy felelősségünk nekünk, arról, azzal kapcsolatosan, hogy ezeket mi hogy rendezzük, mi milyen gesztusokat teszünk, amikor elmegyünk nyaralni Horvátországba, Lázs Matrica, vagy hogyan csináljuk a dolgainkat. Meg valószínűleg van egy olyan felelősség, hogyha valakik visznek egy országot, vehetnek egy országot, akkor nekik nagyon sokat kéne foglalkozni azzal, hogy bizonyos dolgok nem maradjanak a múltba, és olyan kiállítások, olyan projektek, olyan nem tudom, megbeszélések, stb. Legyenek, amik mentén ezek a dolgok feldolgozásra kerülnek, és ha már itt tartunk, akkor visszapasszolnám ezt ennek a szót, mert talán közülünk ő az, aki leginkább ilyenekkel foglalkozik.
Hogy mondják mindjárt egy jó példát, most a Magyarországon működő kulturális intézetek a román, a bolgár, a cseh, a szlovák és a szerb közösen rendeznek majd magyar írókkal együtt egy beszélgetést, és az volt a kérdés, hogy mi legyen a téma, én fogom vezetni ezt a beszélgetést, nagy megtiszteltetés részemre, és először az volt az ötlet, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen rossz a financiális helyzete a folyóiratoknak, és én mondtam, hogy szerintem ez nem annyira érdekes, mert sírni mindenki tud, de azt egyedül is tudunk, hanem beszélgessünk arról, hogy itt öltük egymást sok-sok száz éven át, és ez mennyire tulajdonképpen mennyire nagyon tragikus és romantikus. Itt Rómeó és Júlia történetek vannak, itt katona történetek vannak, akik gyereket csináltak egy másik országban. Rengeteg történet van, amiket soha el nem meséltünk egymásnak.
És hogy a magyar-magyar problémát tovább mélyítsem a magyar-magyar tolmács keresése közben, azt el szeretném mesélni, hogy néhány évvel ezelőtt például Erdélyben magyar rendszámú személygépkocsimat dobálták meg kővel, és üvöltözték magyar nyelven, hogy húzzál haza. Hát szóval ilyen is van. Feszültségekkel terhes a térség.
Ugye arról beszéltünk, hogy ezeket a dolgokat ki kellene beszélni. Kinek, hol, hogyan, mikor. Van egy SMS, amely azt mondja, az iskolában minden szomszédos ország nyelvét kéne egy kicsit tanulni.
Ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
Szóval ki beszéli ki, kivel, mikor, hol, hogyan. Ugye amikor az Európai Unió történetéből lehet azt tudni, hogy az 50-es években tudatosan szerveztek német-francia táborokat fiataloknak, amelyekben őket összeeresztették, és azt mondták, hogy miután az európai háborúk nagy részét az utóbbi 150 évben német-francia háborúk ellentétek ösztönözték, váltották ki, ezen túl kell lenni.
Nekünk akkor elég sok tábort kéne szervezni.
Egyrészt sok tábort kéne szervezni, másrészt meg hozzátartozik, hogy erre törekedni kell folyamatosan. Tehát a németeknek is mondjuk a második világháború utáni élményt földolgozni, az legalább 20 évbe került. Ugye Günther Grass megjelenség, nem nagyon lehetett arról beszélni, hogy erről lehet beszélni, de dolgoztak rajta keményen. Én meg azt látom, hogy elmélyülnek a problémák, megint csak a térségre utalok, nem kis
szóval
hazámra.
Akkor kinek kellene beszélni, kivel, mikor, hogyan?
Folytathatnánk ezt a közös történelemírást. Én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, bocsánat, még akkor is, hogyha az első menetben nem sikerült rögtön előállítani egy szövegkönyvet. És ezen kívül ugye Erasmusos diákjaink vannak, arra is kíváncsiak vagyunk, írjátok meg SMS-be, ha valamelyikőtök volt szomszédos országban, és hogy milyen tapasztalatokat szereztetek. Az én tanítványaim, én itt tanítok az Iparművészeti Egyetemen, a szomszédban, ugye, mert hiszen a Rádió Caféban ülünk most éppen, sokat mennek Prágába is, és nagyon jó tapasztalatokkal jönnek.
Nem Prágával van a legnagyobb gondunk. Azt, ahogy mondtad, eszembe jutott, az Európai Unió ösztönzi azt, hogy mondjuk magyar-román, szerb-román, bulgár-román cserekapcsolatok alakuljanak ki?
Nem tudok róla specifikusan ezt.
Hát pályázati szinten igen, mert a norvég alapban is van ilyen pályázat, és a Kultúra 2000-ben is, ahol művészeti szinten az a dolgot, hogy 5 EU-s országnak a művészeit összeszed, hát pont a térségben van 5 ilyen ország.
Eszter következik a Drága idővel, a szinkron tolmácsot halljátok.
Sarkamba érek, visszanézek. Drága idővel Rádió Café. Van barátod.
A szinkron tolmácsot halljátok Babarczi Eszterrel
és Kócián Péterrel.
Minden héten 5 és 7 között mi készítünk itt műsort.
Pénteken. Mai vendég,
pénteken, igen. Azt elfelejtettem mondani, ezt elfelejtettem mondani. Novák Péterrel és Csikós Gergővel. A napokban, meg a hetekben, de a napokban sokkal élesebben merült az föl, hogy szakértői kormányt kellene létrehozni. Egyébként megírhatnátok, hogy nektek tetszene egy szakértői kormány, az jobb, mint amely a politikusokból áll. Az SMS szám 0629986986. És ugyanezt a kérdést teszem föl Novák Péternek, meg Csikós Gergőnek, hogy létezhet-e egy pártpolitikai rendszerre épülő országban politikusok nélküli szakértői kormány, meg hogy tetszene ez, Gergő?
Nem úgy van az, hogy minden kormánynak szakértőkből kéne állnia? Tehát most így...
Cínikus a magyar nyelv, ilyen ebből szempontból.
De tényleg, szóval menjenek oda szakértők, és ha mellesleg politikusok, az tök jó. Vagy legyenek szakértő politikusok, de az, hogy nem szakértők, csak politikusok, az így nem jó.
Ez az én szintemben ez úgy jut érvényre, visszacsatolva a beszélgetésünk elejéhez, hogy tulajdonképpen mindenki csinálja azt, amihez ért. Tehát az valami fontos lenne egy társadalomban, és nagyon-nagyon sokat mehetnénk előre, hogyha mindenki csak azzal foglalkozna, amihez ért, amiben jó, amiben kiváló. És így aztán visszagondol az elmúlt 19 évvel, tényleg csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy hát hol a büdös francba voltak a szakértők, és mi történik, hogy jut el egy ország odáig, kevesebb, mint 2 évtized alatt, hogy egyszer csak már akkor milyen a szemünkbe kell nézni, hogy atya úristen, szakértőkre van szükség. Amikor 89-ben a Rolling Stones fölépett Prágába, akkor a Jaggert Václav Havel meghívta, és az egész zenekart, és hát akkor itt egy hirtelen ott egy ilyen parlamentes helyzetben Mick Jaggernek meg kellett nyilatkozni, és ő azt mondta, hogy hát ő nagyon örül a kelet-európai átalakulásoknak, de nem tartja egy szerencsés helyzetnek, hogy művészek kezébe adnak országokat. Nézzék meg ezt a zenekart, aki mögöttem áll. Tehát ebből a szempontból is rémes visszagondolni. Az nagyon fontos lesz, az előbb beszélgettünk az elszámolással. Hogyan számolunk el Trianonnal, a 20. századdal, a saját történelmünkkel, a veszteségeinkkel? Hogy fogunk ebből a 19 évvel elszámolni? Kikről lesznek elnevezve az utcák? Tehát milyen tereken és milyen utcákon fogunk majd járni? És azok kik lesznek azok a személyiségek? Kinek a nevét látnánk szívesen? És akkor egyszer csak ott tartunk, hogy be kell lássuk, elnyevelje hát egyik mi sért hozzá. Te nem lenne jó, hogyha hívnánk valakit, aki ért hozzá, de. És kik ezek az emberek? Ezt tudjuk? Kik a szakértők? Ezt tudjuk, hogy kik a szakértők? Ezt kérdezem,
kicsit ki akarlak titeket ábrándítani. Nem, oktatni azt nem.
De nekem rám férne.
A szakértőkkel tele vagyunk. A kezdetétől tele vagyunk szakértőkkel. A szakértőknek sajnos az a tulajdonsága, hogy mindegyik gondol valamit, nem feltétlenül ugyanazt. És ugye a politikai rendszer az azért működik úgy, ahogy működik Magyarországon és más demokráciákban is, mert politikusokat választunk, akik elvileg szakértőkkel konzultálnak, és ennek alapján készítik el a programjukat, amit aztán megnéznek, hogy egyáltalán végre tudnak-e hajtani. Ugye mi kell ahhoz, hogy végrehajtsanak egy programot? Két dolog kell hozzá, az egyik az, hogy a parlament megszavazza, tehát azok az emberek, akiket beválasztottak a parlamentbe, politikusként élik az életüket, mondjuk főállásban, de legalábbis másodállásban, megszavazzák azt a törvényt, és aztán, hogy végre lehessen hajtani azt a törvényt, tehát az ország elfogadja. Vegyük most a legélesebb, legnagyobb kudarcot az elmúlt 2 évből, az egészségügy átalakítását, azt abszolút mértékben szakértők találták ki, szakértők írták meg ezt a tervet, azután átment azokon a politikai egyeztetéseken, amiken mindig át kell, hogy menjen egy ilyen terv, mielőtt törvény lesz belőle. És hát ekkor egyrészt ugye, mint Kornai János mondta, összekeverték a kávét a teával, és ihatatlanná vált. Másrészt pedig olyan foltok keletkeztek a szép eredeti szakértői állásponton, amiket már nehezen tudunk elfogadni. De a kérdés az, hogy ha az eredeti szakértői álláspontot próbálta volna valaki megvalósítani, megszavazták volna-e? Vagy
tehát azt mondod, hogy a szakértői vélemény szétforgácsolódott a politikai érdekeken. tulajdonképpen.
De Péter,
nem, mert eleve sem egységes. Azt is látni kell.
Élesen megfogalmazva, azt is lehet mind a kettőtöknek mondani, hogy az emberek azzal, hogy szakértői kormányt hozunk létre, vagy erről beszélünk, vagy ennek a fontosságáról értekezünk, ezzel a népképviseletnek a lényegét, a szavazást vonjuk kétségbe. Ott politikusokra szavazunk, azért küszködnek 4 éven keresztül, meg a kampányban, hogy ők, mint politikusok elnyerjék a mi tetszésünket, az a dolguk, hogy politikusok legyenek, erre szavazunk. Ha szakértői kormányt akarunk, akkor ezt az egész választásosdit, politikusosdit ki lehet dobni a fenébe.
Hát ideig óráig azért, szerintem volt már erre precedens, most nagyon tájékozott lennék nyugat-európai politikai kérdésekben, akkor biztosan az elmúlt 20 évből föl tudnék sorolni olyan helyszíneket, ahol volt már szakértői kormány, vagy egy válsághelyzetnek a kezelésére jön ez létre. A tanulság a kérdés megint, amit ebből le lehet vonni, tehát ez azt jelenti, hogy akkor ha mindkét oldal szakértői kormányt szeretne, akkor itt mindkét oldal bedobott egy törülközőt. Másképp nem lehet magyarázni. Lehet azt mondani, hogy persze, mert az elmúlt 2, 4, 6, 8, 10, 10, 20 évben elbénázták, tehát azért ez mégiscsak oldalaktól függetlenül elvel foglalkozó embereknek a közös felelőssége, hogy idáig eljutottunk.
Amikor nem szakértői a kormány ötletét bedobják, akkor az két dolgot jelent. Az egyik az, amit te mondasz, hogy nem jut eszünkbe semmi, most már jöjjön valaki más. A másik, hogy attól tartunk, hogy senki nem hisz nekünk, úgyhogy most már jöjjön valaki más. Na most ugye annak a másik embernek lehet látni például a politikusok népszerűségén, hogy mindig annak a politikusnak a legnagyobb a népszerűsége, aki a legkevesebbet szerepel konfliktusos ügyekben. Na most abban a pillanatban, hogy akarsz hozni egy törvényt valamiről, az lesz, akinek fáj, lesz, akinek jó, konfliktusba keveredsz, és már nem leszel olyan szép, hanem azt fogják mondani, hogy te bértolnok, te bérszakértő, te idegen érdekek kiszolgálója, vagy valami hasonlót van ennek.
Egy közös barátunk véleménye szerint ezért kéne létrehozni az Európai Gyámságnak az intézményét, amelynek keretében olyan országokat, akiknek nem megy, azok az országok, akiknek megy, örökbe fogadhatnák, és akkor lenne egy ilyen kis ölelgetős szituáció, jöhet messzebbről is.
Gergő?
Nem, két észrevétel van. Az egyik az, hogy az az ember, akinek van bármi problémája, lehet az, hogy fáj a mája, vagy akármi, ő, amikor elmegy 4 évente szavazni, ő nem ilyen összetetten látja ezt a kérdést, hogy politikus rendszer plusz szakértők, nem. Neki van egy problémája, ki fog megoldást hozni. Ez egyik. A másik pedig az, hogy azért annak a szkepszisemnek lehet, hogy hangot adnék, hogy oké, most akkor szakértői kormányt állítunk, de hát szakértőkkel, hogy az Eszter csatoljak vissza, amit ő mondott, a konszenzus meg az egyetértés ott is kell. Tehát ha két szakértő nem fog egymással közös hangot találni, akkor ott sem fognak előre mozdulni a dolgok.
Folytassuk stílusosan egy remixel, ami egy Szécsi Pál dal remixel, nekem minden sikerül.
Nekem minden sikerül, minden bánat kikerül. Nekem minden sikerül, a bánat elkerül. A, B, C, D, E. Nekem minden sikerül, minden bánat kikerül. Nekem minden sikerül, a bánat elkerül. Én mióta élek, mindig csak zenélek. A világot járok, s azonnal látom, ha valaki szomorú. Ha valahol baj van, csak elkezdtem halkan. Kis egyszerű dalom, előre tudom, már is messze szállok. És dalolok erről. Sugáros hallgatják az emberek, mindenkit vigasztalok, amíg meg nem halok, mert rövid az élet.
sikerül. Nekem minden sikerül. Minden bánat kikerül. Nekem minden sikerül.
Ez egy jó műsor, írta az egyik SMS-ezőnk, köszönjük neki. A Szinkron Tolmács első adását hallottátok Kócián Péterrel és
Babarczi Eszterrel.
A vendégeink voltak Novák Péter, akinek egyébként érkezett egy SMS. Sziasztok, már elnézést, de Novák Pétert hallgatni annyira felemelő, hogy neki kéne vezetni az egész műsort. Péter?
Hát remélem, ráérsz pénteken.
Barátaim vezetik a műsort, de nagyon kedves, köszönöm. Olivér barátom pedig a következőt írta. Az olimpiának itt kb. Annyi esélye van, mint egy űrállomásnak. Elképzelem, ahogy a gazdák az áruházlánc elé borítják a folyékony nitrogént, tiltakozva a magas rakéta üzemanyag árak miatt.
Aki most itt velünk, nevet Csikós Gergely, a műsor másik vendége. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Jövő héten ugyanekkor, ugyanitt, Szinkron Tolmács. Sziasztok.
Gyertek, írjatok, sziasztok.
Rádió Café. Van barátod.